kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar idő szerint kora délután levált az Axiom 4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutató űrhajó szállító SpaceX Dragon űrkapszula a nemzetközi űrállomásról, hogy megkezdje útját a Föld felé. A küldetés végén az űrkapszula mintegy 22,5 órás utazás után várhatóan majd délelőtt landol a Kalifornia partjainál. Hungarian Space Lab Network néven űripari hálózat létrehozásáról született megállapodás 9 magyar egyetem, 2 minisztérium és a Hurrem magyar kutatási hálózat között. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében elmondta, ebben nem csak az űrgyógyszerészet és az űrorvostudomány szerepel, hanem többek között az élelmiszeripari és a mérnöki tudományág is képviselteti magát. Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok Patriot típusú légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának, amelyek elengedhetetlenek Kijev számára az orosz csapások elleni védekezésben. Az MT megjegyzi, a diplomáciai tevékenység is felgyorsul azzal, hogy az amerikai elnök bejelentette, találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, Keith Kellogg amerikai nagykövet szintén újabb ukrajnai látogatást kezd. Trump szerint Ukrajna az új fegyverekért majd fizetni fog. Ma már a számokban láthatjuk, hogy az Európai Unió Ukrajnának kedvez, és nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt. Ezt nem hagyhattuk, nem is hagyjuk, és nem fogjuk a későbbiekben sem, jelentette ki a magyar tárcvezető Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését megelőzően közölte, az EU-Ukrajna kereskedelmi egyezmény elvi megállapodását az Európai Bizottság a tagállamok háta mögött véglegesítette, az ukrán termékek uniós behozatalában ezzel olyan mértékű növekedés következne be, ami rendkívül hátrányos helyzetbe hozna az európai gazdákat. A kormány közös Európai Uniós álláspontot sürget majd az Ukrajnában zajló erőszakos kényszersorozás ügyében, amelynek során egy magyar embert nemrég brutálisan agyonvertek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sokkolónak minősítette, hogy a nemzetközi politikai közösség félrefordítja a fejét akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek, miközben ha máshol tizenennyi történik, az Európai Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket, fogalmazott. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszerellátás nemzetbiztonsági kérdés, ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter a Gyermei ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitását, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő 2 év során több üzemegység is megépül. Az Erzsébet táborok a magyar családpolitika zászlós hajói. Az ott alvós táborokban idén rekordot döntve több mint 110 ezeren vehetnek részt, közölt a családokért felelős államtitkár Zalaszabarban. Konz Zsófia, az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány által működtetett gyógyító Szent Erzsébet táborban gyógyuló szívbeteg gyermekeket meglátogatva beszélt arról, hogy a Zánkán és Fonyódligeten működő táborok mellett a zalaszabari nagyon különleges környezetben helyezkedik el, ahol a gyermekek egyszerre tudnak töltődni és gyógyulni. Ott jelenleg 7 és 17 év közötti gyermekeket üdültetnek. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés a folytatásban is, ezóta majd előfordulhat zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban, a villanovai Szent Tamás plébánián. Szükségünk van a szeretet forradalmára. A pápa vasárnapi urangyalaimája. Jézus az igazi szeretet kinyilatkoztatása Isten és az ember felé. Ma szükség van a szeretet forradalmára. Leó pápa homiliája. Vasárnap délelőtt 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás plébánián. Homiliájában az irgalmas szamaritánus példabeszédéről elmélkedett. Megemlékezett mindazokról, akik az elnyomó politikai rendszerek, az őket szegénységbe kényszerítő gazdasági élet, az álmaikat és életüket megölő háború áldozatai. Arra buzdított, hogy Jézus felhívására mi is kövessük az irgalmas szamaritánus példáját. A villanovai Szent Tamás templom, a pápai plébánia néhány lépésre található a Castel Gandolfói apostoli palotától, a pápák nyári rezidenciájától. Ez volt Leó pápa első nyilvános találkozója nyári pihenési időszakának megkezdése óta. A Szentatya nyitott elektromos autóval érkezett a plébániához, ahol a helyi lakosok, hívek, zarándokok lelkes tömege fogadta, akikhez rövid üdvözletet intézett. A Bernini által tervezett plébánián, amely a spanyol Ágoston rendi villanovai Szent Tamás nevét viseli, 14. Leó pápa a szentmise előtt térden állva imádkozott a legszentebb oltári szentség előtt, miközben a kórus a Tu es Petrus, te vagy Péter himnuszt énekelte. A Szentatyával koncelebrált Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa.
Fratelli e sorelle, condivido con voi la gioia di celebrare questa Eucaristia.
Osztozom veletek az Eucharistia ünneplésének örömében, kezdte homiliáját 14. Leó pápa, majd üdvözölte a jelenlévőket, a plébániai közösséget, Vincenzo Viva, albánói püspököt, a papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint a polgári és katonai hatóságokat. A vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve a Szentatya megállapította, hogy Jézus egyik legszebb és legszuggesztívebb példabeszédéről van szó, amelyik az irgalmas szamaritánust beszéli el. Ez a történet ma is kihívást jelent számunkra, megkérdőjelezi életünket, felrázza alvó vagy figyelmetlen lelkiismeretünk nyugalmát, és provokál bennünket az alkalmazkodó, a törvény külső megtartásában gyökerező hit kockázatával szemben, amely azonban képtelen az Isten irgalmas szeretetével együtt érezni és cselekedni. A példabeszéd középpontjában az együttérzés áll, amelyet az evangéliumi elbeszélés a szamaritánus cselekedetei által mutat be, fejtette ki Leó pápa. Az első dolog, amit a szöveg hangsúlyoz, a tekintet. Az út szélén fekvő, rablóba ütközött sebesült előtt elhaladó papról és a levitáról, azt mondja a szöveg, hogy észrevette, de tovább ment. Meglátta őt, és elment mellette. Míg a szamaritánusról szólva, a párbeszéd megállapítja, hogy megpillantotta, és megesett rajta a szíve.
Lo sguardo fa la differenza, perché esprime ciò che abbiamo nel cuore.
A tekintet jelenti a különbséget, mert kifejezi azt, amit a szívünkben hordozunk. Láthatunk és tovább haladhatunk, vagy láthatunk és együtt érezhetünk, szögezte le Jézus pápa. Van egy külső, szórakozott és sietős látás, egy olyan nézés, amely úgy tesz, mintha nem látna, tehát nem engedi, hogy megérintsen bennünket, amit látunk, és nem kérdezhetünk rá a helyzetre. Van azonban egy olyan nézés, amely a szívünk szemével történik, egy mélyebb tekintettel, empátiával, amely lehetővé teszi számunkra, hogy belépjünk a másik helyzetébe, belsőleg részt vegyünk. Megérint, felráz bennünket. Arra késztet, hogy kérdéseket tegyünk fel az életünkről és a felelősségünkről. A párbeszéd azt mondja el, hogy az első pillantás az, amelyet Isten vetett ránk, hogy mi is megtanuljunk ugyanilyen szeretettel és könyörülettel teli szemmel nézni fele barátainkra. Valójában az irgalmas szamaritánus mindenekelőtt Jézus képmása, az örökké való fiújé, akit az atya éppen azért küldött a történelembe, mert továbbhaladás nélkül, érzelemmel és együttérzéssel teli szemmel, szívvel és bensővel tekintett az emberiségre. Mint az evangéliumi példabeszédben szereplő ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment le, az emberiség a halál szakadékaiba ereszkedett le, és még ma is gyakran számolnia kell a gonoszság sötétségével, a szenvedéssel, a szegénységgel, a halál abszurditásával. Isten azonban együttérzéssel, könyörületesen tekintett ránk. Ő maga akarta mi utunkon járni, leereszkedett közénk, és Jézusban, az irgalmas szamaritánusban eljött, hogy begyógyítsa sebeinket, ránk öntve szeretetének és irgalmasságának olaját.
Papa Francesco tante volte ci ha ricordato che Dio è misericordia e compassione e ha affermato che Gesù è la compassione del Padre verso di noi.
Ferenc pápa sokszor emlékeztetett minket arra, hogy Isten maga az irgalmasság és az együttérzés, és kijelentette, hogy Jézus az Atya irántunk való könyörületessége. Ő az irgalmas szamaritánus, aki eljött hozzánk, emlékeztetett rá 14. Leó pápa, majd idézte Szent Ágoston tanítását. Fele barátunknak akarta magát nevezni. Valójában az Úr Jézus Krisztus világossá teszi, hogy ő maga volt az, aki segített azon a félholt emberen, aki a rablók által bántalmazva és magára hagyatva feküdt
az út szélén. Perché la parabola sfida anche ciascuno di noi.
Megértjük tehát, hogy a példabeszéd miért jelent kihívást mindannyiunk számára, mivel Krisztus az együttérző Isten megnyilvánulása, hinni ő benne és tanítványaként követni őt, azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átalakítani, hogy mi is ő hozzá hasonlóan érezzünk. Szívünk hatódjon meg, tekintetünk lásson, és ne haladjunk tovább. Két kezünk segítsen, és együttse a sebeket. Erős vállakkal viseljük a rászorulók terhét.
La prima lettura di oggi, facendoci ascoltare le parole di Mosè, ci dice che obbedire ai comandi del Signore saluto e convertirsi a Lui non significa moltiplicare atti esteriori.
A pápa utalt az első olvasmányra, amelyben Mózes arra tanít, hogy az Úr parancsainak engedelmeskedni és ő hozzá megtérni nem azt jelenti, hogy külső cselekedeteket halmozunk fel, hanem éppen ellenkezőleg, a szívünkhöz kell visszatérni, hogy felfedezzük, Isten éppen a szívbe írta a szeretett törvényét. Ha lelkünk mélyen felfedezzük, hogy Krisztus, mint az irgalmas szamaritánus, szeret minket és gondoskodik rólunk, minket is arra ösztönöz, hogy ugyanúgy szeressünk, és olyan együttérzővé váljunk, mint ő. Krisztus által meggyógyulva és szeretetét érezve, mi is jelei leszünk a szeretetének és együttérzésének a világban.
Fratelli e sorelle, oggi c'è bisogno di questa rivoluzione dell'amore.
Ma szükség van a szeretetnek erre a forradalmára, hangsúlyozta Leó pápa. Ma az az út, amely Jeruzsálemből Jerikóba, a tengerszint alatt fekvő városba vezet, az az út, amelyen mindazok járnak, akik a gonoszságba, a szenvedésbe és a szegénységbe süllyednek, akiket nehézségek nyomasztanak, vagy akiket az életkörülményei megsebeztek. Ez az út mindazok útja, akik a mélybe süllyednek, amíg el nem vesznek, és el nem érik a mélypontot. Ez sok megfosztott, kirabolt és kifosztott nép útja, akik az elnyomó politikai rendszerek, az őket szegénységbe kényszerítő gazdasági élet, az álmaikat és életüket megölő háborúk áldozatai. A Szent Atya ezután feltette a kérdést.
E che cosa facciamo noi?
Preparazioni al servizio della patria e della società civile.
Oppure ci lasciamo trafiggere il cuore come il samaritano.
Mi mit teszünk? Látjuk a valóságot és tovább lépünk, vagy hagyjuk, hogy a szívünket átjárja a fájdalom a szamaritánuséhoz hasonlóan. Néha megelégszünk azzal, hogy csak a kötelességünket végezzük, vagy csak azokat tekintjük fele barátunknak, akik a mi környezetünkben vannak, akik úgy gondolkodnak, mint mi, akiknek ugyanaz a nemzetiségük vagy vallásuk. Jézus azonban pontosan az ellenkezőjére fordítja ezt a felfogást, amikor bemutatja nekünk a szamaritánust, aki egy idegen és egy eretnek, és aki a sebesült ember fele barátjává válik. És Jézus arra kér minket, hogy mi is ugyanezt tegyük, mutatott rá Leó pápa.
Il Samaritano scriveva Benedetto XVI, non chiede fin dove arrivino i suoi doveri di solidarietà e nemmeno quali siano i meriti necessari per la vita eterna.
Ezután 16. Benedek pápa szavait idézte a Názáreti Jézus című könyvből. A szamaritánus nem kérdezi, hogy meddig terjednek a szolidaritási kötelezettségei, sőt, azt sem, hogy milyen érdemek szükségesek az örök élethez. Valami egészen más történik. Megszakad a szíve. Ha a kérdés az lett volna, hogy a szamaritánus is az én fele barátom, akkor az adott helyzetben a válasz egy meglehetősen éles nem lett volna. Itt azonban Jézus a feje tetejére állítja a kérdést. A szamaritánus, az idegen, ő maga a fele baráttá teszi magát, és megmutatja nekem, hogy önmagamból kiindulva meg kell tanulnom fele barátnak lenni, és hogy a választ már magamban hordozom. Olyan emberré kell válnom, aki szeret, olyan emberré, akinek a szíve nyitott arra, hogy nyugtalanná váljon a másik szükségleteit látva, idézte 16. Benedeket Leó pápa. A Szent Atya a következő buzdítással zárta homiliáját.
Vedere senza passare oltre. Fermare le nostre corse indaffarate.
Lássuk, anélkül, hogy tovább haladnánk. Állítsuk meg rohanó száguldásainkat. Hagyjuk, hogy a másik élete, bárki legyen is az, a szükségleteivel és szenvedéseivel összetörje a szívünket. Ez közel hoz bennünket egymáshoz, igazi testvériséget szül, ledönti a falakat és a kerítéseket. És a szeretet végre helyet teremt, erősebbé válik a gonosznál és a halálnál. Tekintsünk Krisztusra, az irgalmas szamaritánusra, és hallgassuk meg ma újra az ő hangját, amely mindannyiunkhoz szól. Menjetek, és tegyetek hasonlóképpen. A Szent Mise végén Leó pápa az ünnepség emlékére egy kis ajándékot adott át a Szent Tamás templom plébánosának, Tadeusz Rozmusz lengyel szalézi atyának, egy paténát és egy kelyhet. Ezek a közösség eszközei, és mindannyiunk számára meghívást jelenthetnek arra, hogy közösségben éljünk, hogy előmozdítsuk ezt a testvériséget, amelyet Jézus Krisztusban élünk meg, mondta 14. Leó pápa, miközben átnyújtotta az ajándékot. Jézus az igazi szeretet kinyilatkoztatása Isten és az ember felé. Leó pápa urangyala imája. 14. Leó pápa vasárnap délben a Castel Gandolfói apostoli palota bejáratánál mondta el az urangyala imádságot. Beszédében az örök élet, az üdvösség iránti vágyról szólva arra buzdított, hogy fogadjuk el Isten akaratát, és feleljünk meg szeretetének. Isten elsőként gyakorolta irántunk a szeretetet, fiában Jézusban közel jött minden emberhez. Krisztust követve mi is vigyük el mindenkinek a vigaszt és a reményt, gondoskodjunk fele barátainkról, legyünk minden nap a béke munkásai, mondta beszédében a Szent Atya.
Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
A mai evangélium egy nagyon szép kérdéssel kezdődik, amelyet Jézusnak tesznek fel. Mester, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Utalt a vasárnapi evangéliumi szakaszra a pápa, megállapítva, hogy ezek a szavak kifejezik az életünkben állandóan jelenlévő vágyat, ami az üdvösség, vagyis egy olyan lét iránti vágy, amely mentes a kudarctól, a gonosztól és a haláltól. Örökölni való jónak írják le azt, amit az ember szíve remél. Ezt nem erőszakkal kell megszerezni, ezért nem szolgaként kell könyörögni, és ezt nem is szerződéssel lehet megszerezni. Az örök élet, amelyet egyedül Isten adhat, úgy száll az emberre, mint az örökség apáról a fiúra. Ezért válaszolja Jézus a kérdésünkre, hogy Isten ajándékát csak akkor kaphatjuk meg, ha elfogadjuk az ő akaratát. Ahogyan a törvényben van írva, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint önmagadat. Így cselekedve megfelelünk az Atya szeretetének. Isten akarata ugyanis az élet törvénye, amelyet Isten elsőként gyakorol irántunk, teljes lényével szeretve bennünket fiában, Jézusban.
Guardiamo a lui. Gesù è la rivelazione del vero amore verso Dio e verso l'uomo.
Tekintsünk Jézusra, aki az igazi szeretet kinyilatkoztatása Isten és az ember felé, buzdított Leó pápa, rámutatva, hogy ez olyan szeretet, amely ad és nem birtokol. Olyan szeretet, amely megbocsát és nem követel. Olyan szeretet, amely segít és soha nem hagy el. Krisztusban Isten közel jött minden férfihez és nőhöz. Ezért mindnyájan közel kerülhetünk, és közel is kell kerülnünk ahhoz, akivel életünk útján találkozunk. Jézus, a világ üdvözítője példájára, nekünk is el kell vinnünk a vigaszt és a reményt, különösen az elkeseredettek és csalódottak számára. Ahhoz, hogy örökké éljünk, nem kell becsapnunk a halált, hanem szolgálnunk kell az életet, vagyis gondoskodnunk kell mások létezéséről az együtt töltött idő alatt. Ez a legfőbb törvény, ami az összes társadalmi szabályt megelőzi és értelmet ad nekik, tanította a pápa, majd így fohászkodott a szűzanyához.
Chiediamo alla Vergine Maria, Madre di Misericordia.
Kérjük Szűz Máriát, az irgalom anyját, hogy segítsen nekünk szívünkbe befogadni Isten akaratát, amely mindig a szeretet és az üdvösség akarata, hogy minden nap a béke munkásai lehessünk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosnyi Jacsó Rita hitoktató Szent Márton püspök életéről beszélgett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályosaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma Tours-i Szent Márton életéről fogunk beszélni, aki Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. Tudtátok, hogy sok helyen még mindig hagyományok és ünnepségek őrzik az ő emlékét?
Igen.
Tehát Szent Márton, már régebbi tanulmányaink során is tanultunk róla, hogy Márton a Római Birodalom területén, Szaváriában született. Ez a mai, melyik városunk, Tomi?
Szombathely.
Nagyon ügyes vagy. Ez a mai Szombathely. Márton 316-ban született a mai Szombathelyen. Szülei jó módban élő pogányok voltak. A szülők mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekük semmiben ne szenvedjen hiányt. Márton apja magas beosztásban lévő katonatiszt volt, aki azt akarta, hogy fia is a nyomdokaiba lépjen. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Szaváriából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba. Márton pogány környezetben nevelkedett, volt egy idős szolgálója, aki a kereszténynek vallotta magát. A nagyon okos és minden új ismeretre fogékony Márton gyakran kérdezgette hűszolgáját a keresztény vallásról és Istenről. Eleinte kételkedve hallgatta a szolgáló szavait, gyakran vitába is szállt vele. Ám amikor látta, hogy az milyen kitartóan hisz Istenében, úgy döntött, ő is meg szeretné ismerni a keresztény embereket és vallásukat. Elment tehát a templomba, és katekumennek, vagyis hittanulónak jelentkezett a püspöknél. Tehát a katekumen szó olyan, mint ti is vagytok, hittanuló. Márton apja szolgálói körében megtűrte a keresztény vallást, de a saját családjában nem nézte jó szemmel, hogyha valaki az egy Istenben hisz. Ezt felesége is tudta, ezért aggódva figyelmeztette Mártont, és így szólt. Apád meg ne tudja, hogy a keresztények közé jársz. Ám Márton egyre jobban megszerette a keresztényeket. Úgy gondolta, közéjük akar tartozni, és ezt édesapjának is meg kell értenie. Egy napon tehát elé állt, és őszintén bevallotta neki, hogy hisz Istenben, és apja ekkor égtelen haragra gerjedt. Próbálta eltéríteni szándékától Mártont, aki végül teljesítette édesapja kérését, és belépett a hadseregbe. Szerintetek jól tette Márton, hogy a kereszténységet választotta? Kamilla?
Szerintem mindenki azt csinálja, amit ő szeret.
Igen, ez is igaz, amit ő szeretne. Tehát már felérte ésszel, hogy ő nem szeretne pogány maradni, hanem ő is szeretne egy Istenben hinni, és az ő tanítását, az Isten tanítását megismerni. És hiába az apukája nem szerette volna, akkor is ő csak kitartott emellett, és ő saját maga hittan tanulónak jelentkezett. De aztán az apukája kérését is teljesítette. Mi volt az apukája kérése, Tamás?
Hogy álljon be katonának.
Igen. Beállt katonának, viszont ott nem érezte olyan jól magát. Gondolhatjátok, a katonaság az nem olyan könnyű terep. Vannak rossz dolgok is, és Mártonnak nem ilyen lelkülete volt. Mesélem akkor tovább. Katonatársai durva és faragatlan emberek voltak. Mégis szerette és tisztelte őket, sőt részt vett az életükben. Társuk volt, bűnös szokásaikat azonban nem követte. Bajtársai pedig felnéztek a becsületes és jóságos Mártonra, aki velük ellentétben már nem a pogány isteneket, hanem a keresztények egy igaz Istenét tisztelte. Tehát katonának állt, és a katonaság közben történtek vele csodálatos dolgok. Szeretnélek megkérni most téged, Léna, hogy olvasd fel azt a következő részt, ami történt Mártonnal és a koldussal.
Egy téli napon Márton és katonatársai Amiens felé lovagoltak. A nagy hideg miatt sokan megfagytak azon a télen. Mártonnak nem volt már semmi a kardján és a köpenyén kívül. Mindent elosztogatott a rászorulóknak. Amikor a városkapuhoz értek, találkoztak egy didergő koldussal. A koldus alamizsnáért könyörgött, de senki sem adott neki. Márton azonban megszánta a szegény elesettet, s mivel nem volt nála már pénz sem, ketté vágta a köpenyét, és a koldus vállára terítette. A koldus háláson fogadta a köpeny darabot, amelynek a másik fel Márton vállán maradt. Sokan kinevették Márton és a félbevágott köpenyét. Mások viszont elszégyelték magukat amiatt, hogy több mindenünk van egy fél köpenynél, mégsem adtak semmit. Aznap éjjel Mártonnak megjelent álmában Jézus, abban a köpenydarabban, amilyet ő a koldus vállára terített. Jézus így szólt a körülötte lévő angyalokhoz. Márton takart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen.
Katekumen, nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát itt volt az első olyan történet, amikor Jézussal találkozott Márton. Szerintetek milyen érzés volt ez neki, Kamilla?
Csodálatos.
És ezen elgondolkodott, igaz? Vajon miért is lehetett ez a jó szívűsége a kolduson, hogy megkönnyörült, és a fele köpenyét nekiadta? Jézus jelent meg álmába, pontosan ugyanabba a köpenybe. Tehát ez a köpeny megosztás tette Mártont a segítők és rászorulók védőszentjéért. Ezután mi történt Mártonnal? Szeretett volna még tovább katona lenni, Tamás?
Szerintem nem.
Nem, hanem mit szeretett volna?
Visszatérni a keresztény élethez, a rendes keresztény élethez.
Nagyon ügyesen mondtad. Elment egy paphoz, és elmesélte, hogy mi történt az álmában. És ez a pap is azt tanácsolta neki, hogy bizony Jézus téged más feladatra hív. És ő már ezek után Krisztus katonája szeretett volna lenni. A köpeny megosztás története után el is gondolkozott ezen, és kilépett a katonaságból. Szerzetesi életet választotta, és a Galliába, a mai Franciaország területére költözött. Aztán mi történt? Még itt vannak katonai évek, egy-két katonai év, arról szeretném, ha olvasnál, Janka.
Márton 18 évesen megkeresztelkedett, utána pedig 2 évig katonáskodott. Jó katona volt, mindig becsületesen harcolt. Amikor a barbárok betöltek a Galliába, Julianus császár összevonta seregeit, és a csata előtt katonáinak pénzjutalmat adott. Katonák egyesével léptek a császár elé, hogy átvegyék a jutalmukat. Mikor Mártonra került a sor, ő így szólt. Eddig neked szolgáltam, engedd meg, hogy most már Istennek katonáskodja. Az adományot fogadja el az, aki harcolni akar. Én Krisztus katonája vagyok, ezért nekem már nem szabad harcolnom. A császár e szavakra szörnyű haragra gerjedt, és azzal vádolta Mártont, hogy nem a vallása miatt adja fel a katonai életet, hanem mert gyáva és fél a csatától. Márton így felelt. Ha elhatározásomat a gyávaságnak és nem hitemnek tulajdonítják, akkor holnap fegyvertelenül állok oda a sereg elé, és Jézus Urunk nevében a kereszt jelével, pajzs és sisek nélkül bátran behatolok az ellenség sarei közé.
És ekkor mi történt, Kamilla?
Katonatársai ekkor elfogták, és bezárták éjszakára, nehogy megszökjön a harc elől. Másnap azonban mégsem kerül sor a csatára. Az ellenség ugyanis reggel követeket küldött a császárhoz, és békét kért. Ez valójában Márton győzelme volt. Isten megóvta őt attól, hogy fegyvertelenül kelljen csatába mennie. Márton ezután elköszönt katonatársaitól, és felkereste Hilarius püspököt. Élvezte a rendkívül istenfélő és mélyen vallásos püspök társaságát, így egy ideig nála maradt. Hilarius papi szolgálatra buzdította vendégét. Márton azonban méltatlannak érezte magát a nagy feladatra, így hát rövid időre elköszönt barátjától, és egy látomás hatására elindult szüleihez, hogy elvigye neki Isten örömhírét. Közbejárásának köszönhetően édesanyja megtért. Missziós munkájában sokszor akadályozták Mártont. Az ariánusok rátámadtak, elfogták, megveszőzték és elkergették Savariából. Az ariánusok hamis tanítást terjesztettek, hiszen tanításuk nem csupán eltérő, hanem eretnekség.
Nem volt könnyű Márton élete, vallásosan élt, és az ariánusokkal szemben is fellépett. Aztán Itáliába vette az útját, és ott kezdett el pap lenni, és ott remete életet élt, egyszerűen, szegényen kezdett el élni, szinte alig evett, csak azt, amiket ott azon a tyúk szigetén találtak, azokat a kis élelmeket, növényeket ették társaival együtt, mert azért hozzá csatlakoztak többen is, és együtt imádkoztak. Ezek után, amikor Olaszországból, később Franciaországba ért, akkor ott Tours-ban éppen meghalt az akkori püspök. Mi történt ezután? Tamás, légy olyan szíves, olvasd tovább a történetet.
Tours városa a mai Franciaország területén található. A város lakói püspökök halála után azt akarták, hogy Márton legyen az új püspökük. A szerény Márton ekkor szintén remetességben élt, és nem érezte magát méltónak a nagy feladatra. Hiába hívták, ő nem is akart bemenni a városba. Csak egy kis csellel tudták kimozdítani remete lakijából. Azt mondták neki, hogy egy beteg asszony kell meggyógyítania. Útban a város felé rengetegen kísérték. Az emberek nagyon szerették és tisztelték őt, ezért egészen városkapuig vezették. A városlakók együttentően Mártont tartották a legméltóbbnak a püspöki címre. Minden gyerek tudja, hogy Szent Márton ünnepén, november 11-én libás ételeket szokás enni. Márton alakjához hozzá tartozik a lúd, sok festményen, mozaikon láthatjuk mellette a szárnyas. Mártonnak valóban voltak lúdjai? Erre a kérdésre a legenda válaszol helyettünk. A legenda szerint Márton püspökké választása előtt egy orba bújt az őt kereső ember elő. A ludak gágogása azonban elárulta, hogy hol rejtőzködik. Innen ered a hagyomány, amely Márton luddal ábrázolja. Márton püspökkénk sem élt fényűző életet. Nem hordott drága ruhákat, egyszerű ételeket evett, és ezt megkövetelte papjaitól is. Ezután is segített minden rászorulón, és az egész ország atyaként tisztelte őt. Egy ideig a templom mellett kis cellájában lakott, de a sok látogató miatt egyre inkább vágyott a magányra. Ezért a várostól néhány kilométerre található sziklás helyére költözött. Hamarosan mások is követték, míg végül már 80 tanítvány élt a hegyvidék üreges szikláiban. Senkinek sem volt magántulajdona, mindent megosztottak egymással. Napközben mindenki a saját cellájában imádkozott, csak a közös imádságok és étkezések alkalmával gyűltek össze. Durva szövésű ruhát hordtak, a kényelmes viselet bűnnek számított.
Ebben a történetben megtudtuk, hogy Tours püspöke lett. A történetbe hogy fűződtek akkor Mártonhoz a libák? Kamilla.
Hogy Márton bebújt a libaolba, hogy ne válasszák püspöknek, és a libák elgágogták őt.
Igen, gágogtak, és azzal odahívták az embereket. És ezért is mondjuk azt, hogy Márton napján, aki libát nem eszik, egész évben éhezik. Hogy november 11-én libás ételeket szoktunk enni. Ti is szoktatok libás ételeket enni? Simon?
Igen.
A Márton napjához hozzátartozik még. November 11-én délután lámpásokkal felvonulunk az iskolában, és az iskola udvarán, és az iskola körül, és a lámpások fénye Márton személyiségét idézik, és azt a fényt, amit ő a világnak adott szeretetével és alázatával. Nem csak a hagyományokkal emlékezünk Szent Mártonra, hanem Magyarországon több helyen is találkozhatunk az emlékét őrző épületekkel és emlékművekkel. Ezek az alkotások mind azt mutatják, hogy mennyire tisztelték őt, és mennyire fontos számunkra az ő élete. Például Szent Márton templom van Szombathelyen, ahol Márton született. Ez egy fontos zarándokhely lett. A Szent Márton templom a város egyik legrégebbi és legnagyobb temploma, és nagy tisztelettel őrzik itt a szent emlékét. A templom közelében található a Szent Márton látogatóközpont is, ahol az életéről és a legendájáról még több információt lehet megtudni. Egy másik helyszín pedig a Szent Márton kútja, amiről fényképet is hoztam nektek, képeslapot. Ez egy kisebb templom, ha majd egyszer erre jártok, nézzétek meg. És ott előtte van egy szobor, amin éppen Márton az édesanyját kereszteli meg. Aztán Szombathelyen a város főterén állítottak fel Szent Márton bronzszobrát, amelyen a szentet a híres köpeny megosztás jelenetében ábrázolják. A szobor egyike a legismertebb műalkotásoknak, amely Márton segítő készségét idézi fel. És van még olyan is, hogy Márton zarándokút. Szerintetek mit jelent az, hogy zarándokút? Simon.
Hogy vándorol?
Elvándorolunk azokra a helyekre, ahol Szent Márton
járt.
Így van. Tehát innen indulunk Magyarországról, úgynevezett Szent Márton út egy zarándokút, ami Szaváriától, tehát Szombathelyről indul, és Franciaországon át egészen Tourcig jut el, a Szent Márton sírjáig. Egy nagyon szép templom az ő sírjára lett felépítve, és az zarándokok odaérkezéskor Szent Márton sírját is megtekinthetik. Tehát a Szent Márton útját is végig lehet járni. Ki ismer még ilyen szokásokat, amit Libával kapcsolatos, vagy Márton nappal kapcsolatos népszokásokat? Tudtok-e mondani? Mondjuk Márton napi időjárási megfigyeléseket. Például Kamilla, légy szíves, mondjál egy-két ilyen időjárási megfigyelést, hogy mi szokott lenni november 11-én, és mit jelent szerinted?
Eljött Márton fehér lovon, akkor mondták ezt, mikor Márton napon havazott, ugyanis enyhe latyakos térre számítottak.
Így van.
Eljött Márton barna lovon, akkor viszont kemény, fagyos tér volt kilátásban.
A néphit szerint a Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.
Márton napján, ha a lúd jéggel jár, akkor karácsonykor vízben paraszkál, azaz jó esélyünk van a fehér karácsonyra.
A libá húsában szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered a püspök falat szavunk is.
Köszönöm szépen, és most hívlak benneteket egy interaktív feladatra, játékra. Most az első kérdésem az lenne, hogy mikor született Márton? Tamás.
Szaváriában 316-ban.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Miért osztotta meg köpenyét egy koldussal? Kamilla.
Mert a koldusoknak szüksége volt rá, és így segíteni akart neki.
Köszönöm szépen. Miért kapcsolódik a liba a Szent Márton legendájához? Simon?
Mert a libák hangos gágogása elárulta őt, amikor elbújt.
Kiknek a védő szentje Szent Márton? Janka?
Kórusoké, katonáké, ló és lúttartóké, valamint a szőlőművelőké.
Azért, mert ilyenkorra for ki az új bor, és a libás ételekkel együtt az új bort is szoktuk ilyenkor kóstolni. Következő kérdésem. Hogyan ábrázolják a művészek egy-egy festményen vagy szobron Mártont? Miről ismerjük fel őt? Mik az ő jelképei?
Lovon ül, katonaként, püspöki ruhában, fiatal korában, keresztel a kezében, esetleg liba a lábánál.
Így van. Nagyon ügyesek voltatok, és én még el szeretném mondani, hogy miért fontos ez a Mártonnak, mert a lúd a gazdasági szempontból tekintve az egyik legszükségesebb házi állatokhoz tartozott, hiszen nem csak a húsa volt hasznos, hanem a zsírja is. Ugye milyen finom zsíros kenyeret szoktunk enni belőle? És nem csak a zsírja, hanem a tolla is nélkülözhetetlen. Az egyházban mikor ünnepeljük Mártont? Melyik hónap, melyik napján? Gréta?
November 11.
Így van, köszönöm szépen, ügyes voltál. Ezen a napon a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatják el az emberekhez, a nap zárásaként pedig libás ételeket, liba formájú süteményeket és forró italokat, teát szoktak fogyasztani. És ez a nap a 40 napos adventi bőt kezdetét előzi meg. És ez a november 11-e pedig 40 nappal van karácsony előtt, és ekkor szoktak vásárokat tartani, és másnap kezdődik a 40 napos bőt. És még ez a Márton naphoz hozzátartozik az is, hogy vessző átadás néphagyomány szokott lenni. Itt ilyenkor a pásztorok házról házra járnak, dús lombozatú nyírfa vesszőkkel járták a házakat. És a vesszőt beadtak minden házba, és így köszöntötték az embereket. Adjon Isten jó estét, meghoztam Márton püspök vesszejét. Annyi malacuk legyen, mint ahány ágaboga van, adja Isten, hogy több Szent Márton napot is megélhessünk, s erőben, egészségben eltölthessünk, nem ilyen búval, bánattal. Több örvendetesebb napokat adjon Isten, adjon bort, búzát, békességet, s lelkünknek örök üdvösséget. Amikor Mártont megvesszőzték, ezzel kapcsolatosan ők azt gondolták, hogy vessző átadással áldást kérnek a házak népére, és az egész életükre, és a következő esztendőre. Még egy csodát, ami Mártonnal kapcsolatos volt, mondjunk el.
Márton nem csak a pogáni szentélyek lerombolásáról és az emberek térítéséről volt ismert. Nevéhez számos csodás, gyógyulás is köthető. Terrierben, ami a mai Németországban van élt, egy fiatal lány, aki lebénult, nem tudott önállóan mozogni. A családja szomorúan vérasztott mellette, és várták, hogy az úr magához szólítsa. A lány már szinte élettelen volt, csak a lélegzését lehetett érzékelni. Márton püspök éppen akkoriban érkezett a városba. Megtudta ezt a beteg lány apja is. Felkereste Mártont, és könyörögve kérte, hogy gyógyítsa meg gyermekét. Márton ezt válaszolta neki. Isten nem adott ekkora erőt, erre csak az Úr képes. A család könyörgését hallva azonban mégis felkereste a lányt. Az egész utca a ház elé sereg lett. Mindenki kíváncsian várta, hogy mi fog történni. Márton a földre borulva imádkozott, majd olajat kért, és megáldotta. Végül a lány fölé hajolt, és belöntötte a szájába az olajat. Kis idő múlva a lány ébredezni kezdett, testébe pedig visszatért az élet.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát ez a csoda, ez is a Mártonhoz tartozik, és Márton először nem akart menni, de aztán azt mondta, hogy az Úrral lehetséges a gyógyulás, és az Úr nevében elment, és meggyógyította őt. Tehát Mártonhoz nem csak ez az egy történet, sok beteggyógyítás tartozik. Most szeretném, hogyha itt a rádió hallgatóknak felolvasnátok Csanád Béla Szent Márton című versét. Egy-egy versszakot mindenki olvas. Kérlek szépen kezdjed, Kamilla.
Csanád Béla Szent Márton. Semmi enyém, már minden isteni. A katekumen mindezt hol tanulta? A Bibliát forgatta százszor újra, s Jézus élete költözött belé.
Hányan vannak, kik épp hogy alig élnek, s az utakon hány koldus kéreget? Van-e ruhája? Észre sem veszed, mi farkas foga van a téli szélnek.
Márton mindig szívére hallgatott, Jézus szavára bőven adjatok, Isten adott mind azt, amit szegénynek.
És mindenét, nem csak a köpenyét, egész életét így osztotta szét, mert boldogok, akik másoknak élnek.
Drága Istenünk, Túszti Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedből se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk, most lássuk a kínálatot. Elsőként Alexander Dumas a Három testőr című írásának 27. részét hallgathatják meg, majd Mihály Mátyással, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplányával beszélgetünk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban egyebek mellett egy újdonságról, az Okos Kardiológia nevű programról hallhatják dr. Szilágyi Attilát, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát. 3:05-kor kezdődő közélet című műsorunkban előbb Dojcsák Dáviddal, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzoltó százados beszélgetünk, a múlt hét hétfői nagy vihar utáni károkról és helyreállításról, majd Zsilbert, a Tükörkép Közéleti Egyesület vezetője, és Reimann Zoltán Miskolcváros civil referense lesz a vendégünk. Az adás végén a Tokaji Fesztivál katlan augusztusi programjából szemezgetünk. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Kónya Éva, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Mikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Olvasom a Lukács evangéliumban. Jézus fölmegy Jeruzsálembe. Ez számára nem egyszerű helyváltoztatást jelent. Ez a helyváltoztatás kinyilvánít egy bátor döntést, egy olyan akaratot, mely egészen küldetésének szenteli magát. Jézus fölmegy Jeruzsálembe, hogy azt megszabadítsa, hogy a régi szövetség, a rabszolgaság Jeruzsálemét felszámolja, és láthatóvá tegye az új Jeruzsálemet, a mennyeit, az új szövetségét. Szabadon, kényszer nélkül indítja be a megváltás művét, mely az Atya titokzatos terve szerint az ő szenvedése, halála és feltámadása által megy végbe. A mai egyház és minden egyes keresztény meghívást nyert arra, hogy Jézus Krisztus nyomában járjon, üdvözítő küldetését folytassa, tehát hogy Jeruzsálembe is fölmenjen. Az egyháznak is határozottan kell megtennie ezt a lépést. Egyházunk történelmében és minden egyes ember sorsában vannak ilyen kulcshelyzetek és döntő pillanatok. Ez az evangéliumi részlet olyan, mint a repülő nyilvessző, előre tör a holnap felé. A mi lelkünk támpontja vajon hol van? Örökölt létmódunk megszokott biztonságában, vagy pedig Isten országának szilárd várásában? Isten országát tettekkel hirdetni annyit jelent, mint életünket Isten jövőjéért játékba dobni. Annyit jelent, mint mozgósítva lenni a határtalan szeretet érdekében. Istenem, szemed mindig felettem viraszt, és mint az örök napfény meleget áraszt körülöttem. Lélegzeted belém hatol és élettel jár át. Karjaid átkarolnak, és nem engednek kiszakadni ölelésedből. A melegség és szépség ruhájába öltöztet szüntelenül. A szenvedés sötét kamrájának ajtaját is te nyitod meg előttem, de egyedül sohasem hagysz ott. Szívedhez szorítasz, és nálad van otthonom. Uram, ha itt sötétség venne körül, hadd tudjak azért a te mécsesed lenni. És ha az éj elhidegül, akkor is adj erőt, hogy meleget árasszak a te jóságodtól és szépségedtől körüllengve azok felé, akiket lelkük felüdítése véget küldesz hozzám, Uram. Add a magányosoknak békességed, és mindig részesítsd őket szeretetedben. És ahol járok, add, hogy fényt árasszak magam körül.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,